kegyelem, békesség, békesség Istentől, a mi Atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Eljön az emberfia, és megvizsgálja a körülön a hitet. Mindazokat, akik őt keresik, jobbra állítja, a gonoszokat pedig balra. Testvéreim, szeretettel köszöntünk bennünket, áldjuk Istent, aki arra nyitotta a szíveteket, hogy elhozzátok leányokat, a néhány, hogy a keresztség által a keresztény üneszentek házből befogadhassuk. Készüljük a keresztelőre, 329. énekünk, 3. verszakát.
Kiről?
Egészen világosan kell látnunk azt is, hogy miről szól, és tehát többen elkezdenek ebben, de azt gondolom, hogy a hogyannak, az kevésbé fontos. A keresztség ugyanis ki kell mondanunk, hogy először is Istenről szól. Nem véletlen a vízi parancsnak a bevezetőjében azt olvassuk, hogy Jézus lépett a tanítványaihoz. Jézus szólította meg őket. Jézus kereste velük, mint feltámadott is a kapcsolatot. Az első, amit meg kell alakítanunk, hogy a kerességnek az alapja a kiképzésre a feltámadott Jézus Krisztus. Nem egy halott úr, ebből a szempontból nem egy halott pápa, hanem az élő, ma is bennünket megszólító Jézus Krisztus. Sokan vitatkoznak. Sokat számára Isten nem élő, sokat számára Isten csak egy szó, sokat számára Isten csak egy fogalom. Jó, tisztázzunk a kereség kiszolgálásának a megelején, hogy Istennek a neve azt jelenti, hogy öröktől fogva létező. Aki úgy jelenik meg Mózesnek a sikerbogorban, hogy jóki vagyok. Ebben benne van az is, hogy voltam, aki voltam, és benne van ebben a mondatban az is, hogy leszek, aki leszek. És nem értem, hogy az Ibel nyelvben az Isten tulajdonnév és a lenni rétege között nagyon szoros összefüggés van. Ugyanaz a szó, ugyanaz az alap, ugyanaz a gyökere minden. Tehát aki a keresztségben elrendeli, és aki a keresztségben a legaktívabb, az az élő Isten. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromságnak. Egy örök Isten. Így szólít meg őket, kedves szülők, kedves szülők, kedves gyermekek az Isten. Mert ő meg tud szólítani őket. Így szólított a tanítványokat, így szólított egy hitű embert a 20-es év lapjait, aki bent járt valahol a Szent Sátorban, és hallotta az ő személyes nevét, és tudta, hogy az Úr szólítja őket, az élő Isten. Nem véletlenül, hogy apostoli iratok, hogy Isten minden erőt való, minden vele kezdődik, és nem véletlenül fogalmazza meg az egyik, hogy Isten minden erőt való szeretetet jelenik meg.
És mielőtt ezt megtették volna, összegyűjtötték a papírokat, összegyűjtötték a
is azokat szorni aztán őket, ami az őségé volt, az őségnek aztán, és az elején, hogy a legjobb volt, az elején. És ekkor kapta meg a keresztelési emlékezetet. És amikor kinyitottam, akkor szegesültem vele, hogy a keresztelési emlékezetet, akkor olvasható egy igen, a visszínű paracson túl, betémel meghallgatottalak, nevezem kicsitalak, ennyire van. És akkor hasonlók elém az az élő szeretet teljes szorításod, amikor én mindre ébredhettem, 14-es koromban nem lesz a élet, Fahiban, egy Sion, egyen legyünk ott teremtsen teremtsen, akkor Isten ugyanegyre az élőben szorítunk. Nyilván nem emlékszem arra, hogy a gerekségem akkor ezt tettem. De megjelenedett az, hogy ez nem lehet életlen. Isten kérekezte az életem. És részese lettem, részese vagyok annak, hogy megkezdtem. Mint ahogy Luther bátor mondta, a legnehezebb pillanataiban nem vagyok keresztelve, Krisztustól nem szakítod el semmi és senki. Nem történhetett meg ezeket. És miért történik mindez? Azért történik mindezetes testvéreknek, mert úgy szeretné Isten fiát, hogy az ő egyszülő fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el nem vesz-e már örök életet. A kereségnek a lényege, a kereségnek a titka, Jézus halálában és feltámadásában. Miért kereszteltetünk meg? Miért kereszteltetünk bennünket? Azért, hogy részesei legyünk Jézus Krisztus halálának, és részesei legyünk Jézus Krisztus feltámadásának. Ezt jelképezi ez a néhány segítésző. Mint Jézus vérének a példája. Amilyen bizonyos mondták őseink, hogy a víz nem mossa a test szemét, amilyen bizonyos, hogy kimossa a ruhából a foltot, olyan bizonyos, hogy Jézus Krisztus vére megszabadít bennünket minden bűnünktől. Milyen történik mindez? Azért kérdezzük, és kérdezzük, hogy erre megtanítsátok. Hogy ebben nem legyünk, hogy ennek valósága legyen az életünk, hogy Jézus Krisztus nem a múltunknak a része, hanem jelenünknek az örömet, mert megszabadít bennünket. Adjanak is ez, számotokra is ez. Megkérlek, nektek a különbözeti helyi pályázatot pedig véget a kötelezettel. Kedves szülők, kedves szülők, halljátok meg titeket, mondjuk el együtt különbözetünkkel az apostoli. Hiteszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a miunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a kórban, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön ítélni élőket és sorokat. Hiszen szent életben, hiszen az egyetemes van a szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves úr, keresztül titeket megvallás után feleljek a következő kérdésekre. Akarják, hogy gyermek által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségére a keresztény nagyszentek számban befogadtassék. Ha igen, felelőtek, akarjuk. Ígéreteket fogadjátok el, hogy gyermeketeket úgy nevelítenek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önkéntetlen vallás, a Szent Háromság Isten mögöttet hitéről, a gyülekezetnek őt, ha igen, felelőtek, ígérjük is
fogadjuk.
Hozzá a fordulatok Isten népen, Kovánci Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban fordulszátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt itt megneveljék. Ha igen, felelőtek, ígérjük. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vízében. Hálát adunk neked a mi ajándékáért, ami megtisztít és megtisztít. Köszönjük neked, hogy népedet a tenger vízén átvezetted a szolgasság házából, az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiad, hogy a halál népvételén átkoztad és közelelmes életet. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyébként legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal, az ő halálára és elváltására. Az, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld el rá a Szent Lelkedet, hogy új életre ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezető Krisztusban teljes és örök életre. Az, hogy növekedjék minden. Az, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melyet felkereszteljük. Az, hogy növekedjék előtted és az emberekkel való kedvességben, kedvességben, az, hogy eljutasson a rólad való vallásvétel a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztény által mi mindnyájan hozzátartozunk. Tarts meg bennünket tűzségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletesen jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökké valósága. Amen. Hadd itt a keresztelek téged, Atyának, a Szentléleknek elvédve. Amen. Ezért egy fogalőkkel helyükkel is folytassuk Isten tiszteletünket.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan írva található Jeremiás próféta könyvében, a könyv 35. részében válogatott verseket olvasok. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Menj el a Rékábiak háza népéhez, és beszélj velük. Vidd be őket az Úr házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni. Itt a Rékábiak háza népéhez bort adott, borral tett kelyhet és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik. Így adok bort, de ők így feleltek. Nem iszunk bort, mert a mi ősünk, Jónádáb, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk. Ne igyatok bort soha, se ti, se fiaitok. Hátat se építsetek, gabonát se vessetek, szőlőt se ültessetek, birtokotok se legyen, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövedények vagytok. És mi hallgattunk ősünknek, Jónádábnak, Rékám fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk. Ekkor így szólt Jeremiáshoz az Úr igéje. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Menj és mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak. Miért nem okoltok és miért nem hallgattok beszédeimre? Így szól az Úr. Jónádábnak, Rékáb fiának a szavait megtartották. Ő azt parancsolta a fiainak, hogy ne igyanak bort. Nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat idejében küldtem, és ezt mondtam, térjen meg mindenki a rossz útról, jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek, és nem hallgattatok rám. Jónádábnak, Rékáb fiainak az utódai megtartották ősük parancsát, amit az megparancsolt, de ez a nép nem hallgatott rá. Azért ezt mondja az Úr, a seregek Istene, Izrael Istene. Elhozom Judára és Jeruzsálem minden lakójára mindazt a beszédelmet, amit megmondtam. Mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám. Hívtam őket, de nem válaszoltak. A Rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás, így szól a seregek ura, Izrael Istene, mivel ti hallgattatok fősötöknek, Jónádábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsát, mindent úgy tettetek, ahogyan parancsolt nektek, azért így szól a seregek ura, Izrael Istene, nem hallnak ki Jónádábnak, Rékáb fiainak az utódai, színe előtt maradt mindenkor. Amen. Foglaljunk a helyünket. Kedves testvérek, ahogyan olvastuk és olvassuk Jeremiás próféta könyvét, ebből a fejezetből számunkra kitűnik, hogy példáról van szó, egy példabeszédet mond, méghozzá egy Isten szerinti példát mond a próféta. Visszaemlékezik a múltra. A visszaemlékezés az mindig tartogat bizonytalanságot. A tegnapi napon egy nagyon kedves élményben volt részünk. Az a kórus, amely harmadik alkalommal volt vendége a mi gyülekezetünknek szeptemberben a Pretorius kórus. Ebben az esztendőben ünnepelte alapulásának 30. évfordulóját. És a 30. évfordulóra összegyűltek mindazok, akik egykor a kórusban énekeltek, és persze ott voltak azok is, akik ma énekelnek. Egy rendhagyó hangverseny volt mindez. A kórus a karzaton énekelt, a régi kóristák pedig hallgatták a kórusnak a szolgálatát. Mindezt úgy, hogy az ebben az esztendőben 50. illetve 60. évét ünneplő kórusvezetők erről mit sem tudtak, és persze hozzáteszem azt is, hogy nem is látták, mert nem vették fel a szemüvegüket. Úgyhogy a kórusról nem látták, hogy kik a hallgatóság, csak akkor, amikor lejöttek. A megemlékezésben egy korábbi ige hirdető, egy pünkösdista ige hirdető beszélt a kezdetekről, a múltjáról ennek a kórusnak, és elmondta azt az általános történelemírási szempontot, hogy tulajdonképpen az események, amelyeket leírunk, és az események, amelyekre mi magunk visszagondolunk, azok sohasem objektívek. És nem azért nem objektívek, mert valaki szándékosan megmásítja a múltnak a dolgait, hanem azért, mert mi magunk is másképpen éltük meg ugyanazt a történetet, ugyanazt az eseményt. Eszembe is jutott egy konkrét tum ebben a kórussal kapcsolatban. Fel is idéződött, nem nagyon vitatkoztunk róla. Emlékszem, hogy amikor Amsterdamban jártunk, akkor teológusként eldöntöttük, hogy ha már ott vagyunk, akkor elszívunk egy szivart. Három teológus kiült egy kanális partjára, egy padra, és rányújtottunk egy szivarra. A kanális partján pedig mindenütt biciklik voltak rögzítve a korlátokhoz. Egyszer csak megjelent egy fiatal lány, és elkezdte nyitni az első biciklit a kulcsával, majd a másodikat, a harmadikat, és a negyedik biciklinek a zára pattant föl. Na most, erre a történetre úgy emlékszem vissza, hogy ez a lány zavarban volt, hogy három fiú nézi őt. Becsukottó barátom pedig úgy emlékszik vissza, hogy ez a lány egészen egyszerűen elkötött egy kerékpárt. Ugyanazt láttuk mind a ketten, ugyanazt tapasztaltuk mind a ketten, de mégis másképpen emlékszünk vissza erre az eseményre. Ugyanakkor történt, ugyanott voltak azok a lerobbant holland kerékpárok, amelyekkel Amsterdam utcáin közlekednek holland testvéreink, de mégis valahogy a más eredményre jutottak. Milyen fontos dolog az, kedves testvérek, hogy a múlt meghatározza a jelenünket. Az emlékezéseknek bizony hatása van a hétköznapoknak a
most jól veszünk. Hogy?
Nos hát...
Bocsánat, hogy kérek.
Igen. Minden segíts létszeres. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, kedves testvérek, a felolvasott igéről, hogy Jeremiás proféta korában Jeremiás egy olyan példát említ meg, amely példa sok száz évvel korábbi annak a népnek az életében és történetében. A rékábiakra gondol vissza, azokra a rékábiakra, akik valamikor a királyság korában Izrael az északi és a déli ország és hanyatlásának az időszakában egy alkalommal segítettek Jéhú királynak, méghozzá Jónádáb király részese volt annak, hogy megtisztuljon az ország az idegen istenektől. Jónádáb olyan ember volt, aki gyűlölte a bűnt, és nem volt hajlandó meghátrálni, ezért az áhábi bálvány imádást a szószoros értelemben akár fegyverrel is kiirtotta. És akkor 250 évvel a jeremiási igék előtt Jónádáb azt a parancsot adta az övéinek, szeretteinek, hogy ne igyanak bort, hogy ne vessenek és ne arassanak, ne készítsenek házakat, és az életüket úgy rendezzék be, mintha jövevények volnának. Éppen ezért, amit ebben a történetben olvasunk, az nem más, mint egy próba. Jeremiás próba elé állítja a rékábjakat. Csobánkán, amikor az Isten tisztelet után beszélgettünk néhány mondatot erről az igéről, akkor egyik testvérünk őszintén elmondta a kétségeit, és őszintén elmondta az igével kapcsolatos nehézségét, hogy milyen parancs az, amikor egy ősatya azt mondja a leszármazottainak, hogy ne vessenek, ne arassanak, ne készítsenek házakat, ne igyanak bort, hogy milyen élet az az élet, amelyben ennyi minden megjelenik. Mint hogyha hasonlítana azokra a kommunisztikus közösségekre, amely kommunisztikus közösségek akár ma is az Egyesült Államokban vannak, ilyen például az hamisoknak a közössége, akik szándékosan kivonulnak a világból, és csak a legszükségesebb eszközöket használják a mai kor találmányai közül. De amit lehet, azt kézi erővel teszik meg, és valóban nem törekszenek hatalmas vagyonokra. Milyen parancs ez? Most, kedves testvérek, értem a kérdést, de Jeremiás itt példát állít, példaként említéreket. És azt mondja, hogy a rékábiak 250 éven keresztül engedelmesek voltak a családi örökségünk. Emlékezzünk csak, mit mond Isten a 10 parancsolatban. Azt olvassuk, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. És azt is mondja a 10 parancsolatban Isten igéje, hogy ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltően szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, és harmad és negyed ízik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok, ezer ízik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. A példa lényege a kegyelmesség, a hűség. És amikor Isten igéje bennünket megkérdez ezen a helyen, akkor nyilvánvalóan nem azt várja el tőlünk, hogy ne legyen házunk, nem azt várja Isten igéje tőlünk, hogy ne vessünk, ne arassunk, hanem arra hívja fel ebben a példában a figyelmünket Isten, hogy ne ragadjunk bele ebbe a világba. Ne a körülöttünk lévő dolgok legyenek, a körülöttünk lévő tárgyak legyenek életünk abszolútumai. Hány és hány ember küzd méltó lakásért, házért, és közben elveszíti az igazi kapcsolatot, tönkre mennek házastársak között a kapcsolatok, mire elkészül az otthon. És a békesség szigete tulajdonképpen a háborúságnak, a harcmezőnek a területévé válik. Néhány órával, nappal ezelőtt, amikor konfirmandusaim felé fordultam, beszélgettünk arról az igéről, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneit én előttem. Akkor elmondtam azt az élményemet, Szokójában történt meg, hogy egy asszony, egy nagyon szerény körülmények között élő asszony, amikor eljött a gyülekezetbe, hogy az egyház fenntartói járulékot befizesse, akkor mindig elmondta őszintén, hogy ő csak szerényen tud hozzájárulni a gyülekezet életéhez, működéséhez, hogy elfogadjuk el. És azt mondtam természetesen, hogy elfogadjuk, köszönjük szépen. A dolgok neheze azonban akkor történt, amikor újra és újra összetalálkoztam vele a postán, és azt láttam, vagy azt hallottam a szomszédos ablaknál, hogy mondja a postás asszonynak, Angélának hívták, hogy Angikám, adnál nekem 2000 forintért lottót. Aztán a következő héten is ezt hallottam, hogy adnál nekem 2000 forintért lottót, és a következő héten, és a hetek így teltek el, és akkor elgondolkodtam azon, hogy vajon igaz-e minden tekintetben az, amit ez az asszony mond. Fizikailag igaz, valóban nincs több, hogy csak 2000 forintot szán a gyülekezetnek az életére, közben pedig az év egyéb napjain, vagy a teljes évben lehet, hogy több tízezer, vagy talán 100 000 forint is elmegy arra, hogy bebiztosítsa az ő életét. Bebiztosítsa az ő jövőjét, és meg vagyok arról győződve, hogy ő már nem magáért aggódott. Ő nem magának szerette volna megnyerni a lottó ötöst, hanem a gyermekeinek, az unokáinak, a következő nemzedékeknek, hogy boldogan élhessenek. De vajon ez az, amit tudunk adni a következő nemzedéknek? Isten igéje arra hívja fel a figyelmet, hogy nem. A legtöbb, amit adhatunk gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak, hogy hűségesek vagyunk az élő Istenhez. Hogy megtartjuk az ő szavát, megtartjuk az ő parancsolatát. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e abban, hogy Magyarországon, vagy a világ történelmi lapjain 250 évvel ezelőtt mi történt. Belegondoltatok-e abban, hogy a múltunk ebben az értelemben meghatározta a mi jelenünket is. A keresztény múltunk meghatározta ebben az értelemben keresztény jelenünket is. Vagy túlságosan beleragadtunk már a mádba. És persze ennek a következményeit is megtapasztaljuk és éljük. És vajon belegondoltatok-e abban, hogy a mádba, ami Istenhez való hűségünk, vagy hűtlenségünk, engedelmességünk, vagy engedetlenségünk meghatározza a 250 évvel későbbi nemzedékeknek a sorsát. Vagy beleragadtatok a mába, és csak az számít, hogy valahogyan túléljük ezt az életet. Azt mondja Jeremiás ebben az igében, hogy én is küldtem profétákat Júda házához. Én is küldtem az én igémet, azért, hogy megváltozzanak, azért, hogy megtérjenek útjukról, de nem kellett nekik, ezért elhozom rájuk a vezetelmet. Mindenki változtassa meg a maga gonosz útját. Változtassa meg tetteit, és akkor élni fognak. Miért fontos ez a parancs? Most azért, kedves testvérek, mert az engedelmességnek, a hűségnek megvan a jutalma. A példa szerint azt mondja itt Jeremiás, hogy így tekints, így néz, így beszél a rékábiakhoz. Nem halnak ki jó nádábnak, Rékám fiának az utódai, színem előtt maradnak mindenkor. Jól tudjuk, kedves testvérek, a hűségnek a példája az egyik legfontosabb kérdés az Új Szövetségben is. Nem véletlenül mondja Jézus Krisztus, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Vagy mint ahogyan a zsidókhoz írott levélben olvassuk. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mi az igaz hit? Tették fel a kérdést elejénk. Azt mondják, hogy Isten igéjét igaznak tartó ismeret, másrészt szívbéli bizalom, harmadrészt pedig neki való engedelmes élet. Nos, hogyha azon gondolkodsz, hogy milyen ajándékot adnál gyermekednek, unokádnak, dédunokádnak, hiszen a következő héten elkezdődik az adventi időszak, akkor a legtöbb, amit adhatsz, Krisztushoz való hűségnek. Légy ő, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, 299. dicséretünket, énekeljük el negyedik és ötödik verszakában. Köszönjük neked, hogy a múltunk jelenünknek a része, és a jelenünk pedig jövőnk meghatározója. Köszönjük neked, Urunk, hogy generációk ide és élete egymásra épülhet. És köszönjük neked, hogy ez nem egyszerű tradíciónak a tisztelete, hanem hozzád való hűségnek a megjelenése. Kérünk téged, Urunk Jézus Krisztus, hogy soha ne feledjük el példát. Soha ne feledjük, hogy amikor a rékábiak próba előtt álltak, akkor ebben a próbában akár nem is tudhattak volna, de mégis hűségesek maradtak. Emberi mértékkel mérve nagyon nehezen értelmezhető szabályhoz, de mégis megtartották mindazt, amit ősük mondott nekik. És ennél sokkal többet szereztél számunkra. Nem emberi szabályokat és nem emberi törvényeket, amelyeket meg kell tartanunk, hanem életünknek, üdvösségünknek a biztos zálogát Jézus Krisztusban. Add, Urunk, hogy valóban engedelmes gyermekeid legyünk. Hálát adva a múltban téged követőkért és könyörögve a következő nemzedékekért. A téged dicsérjük gyülekezetéért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus a kicsikért, az ő szolgálatokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekért, szüleiért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus betegeinkért, a kórházi ágyon fekvőkért, az onnan hazatérőkért. Imádkozunk hozzád a kezelésre járókért. Urunk, erősítsd meg az ő megfáradt tagjaikat. Erősítsd meg testvéreinket, kérjük. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Hatalmas az Urunk Jézus Krisztus, amit emberi élet elvesztése okozhat mindannyiunkban. Te légy az, aki szent lelkeddel, vigasztalóul, pártfogóul érkezel. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, a nemzetünkért, a határainkon belül és határainkon a túlélőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a következő hét evangelizációs estéért. Könyörgünk, hogy Csobánkáni szólalj meg közöttünk. Újítsd meg szövetségedet azokkal, akik régóta gyermekeid, és szólítsd meg azokat, akik tőled távol vannak, akik ellenzőid, akik ellenségeidnek mondják magukat, vagy egészen egyszerűen kételkedőnek, hitetlennek. Jelents magad nékik, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden szolgálatunkért. Kérünk, hogy te készíts azokra is bennünket. Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendes imánkat. Jézus itt tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg gyermekeinknek a szolgálatát.
templomban, az elmúlt történeteim keresztül, amit tudom minket is, de mivel sok jelenti a Uramhoz, itt ránéltek az álművel felkezett és előledett új, az Úr Dávid Dávid egy parkoltól vállalkozott, amit következő kiálljának Dávid kiválasztásából, mert mi voltunk, hogy elősorban nem a külső fontos, hanem a belső érték.
Thank you.
hogyha azokban bárhová előtt foglaljuk a helyet.
Tudjátok meg, hogy mindig elmondom, néhány évvel ezelőtt
hatalmi jelentkeztek összesen erre a tartoznak, ha nem hat főre főztek a fúdiak, mert 200-an voltak egyébként, de annyi kenyeret hirtelen nem tudtak szétességgel sem keresni, mint a három voltak a testvérek. Ez a mi felelősségünk, akkor ennyivel segítsük az önmunkánkat, hogy ne forró kenyeret legyen, hanem kérdezem, hogy jövő éjjel vasárnap 9 órától átmentik minden istentiszteletre szólásra a közösségben, csodálkán. 2011-től pedig homázom, ünnepi alkalmunknak kiegészítője, Kólai Miklós tanuló testvéresünk lesz. Alkalmunk előtt pedig a régi énekes könyvből néhány találni. Emlékezzetek rá, 28. énekes fogjuk csak tanulni. Jövő héten vasárnap 15 órától 11. délután lesz továbbában. Kérdezem, hogy a mai napon 3 órától pedig egyházi gazdálkodással kapcsolatos továbbképzésre kerül sor a miadi jelentkezetben. Aki szeretne eljönni a tartalomra, kérem keressen meg, hogy eljönni menni. A hirdetések végéhez értük, hogy Isten tiszteletünk végé is elközelítettük. 16. Zsoltárnak első versenyben keresünk a Thank you.